Kedves hallgatóink, a Borsoda-Baul-Zemplén megyei bűnmegelőzési tanács szervezésében bűnmegelőzés az iskolában elnevezéssel akkreditált képzésen vettek részt a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény iskolai szociális segítői. A képzés célja az iskolai szociális segítők kompetencia bővítése a bűnmegelőzést érintő kérdésekben. A szakemberek interaktív és élményalapú módszerek segítségével kaptak képzést, többek között a fiatalok által használt applikációkról, az online tér veszélyeiről, a kompetencia határokról, a jelzőrendszeri sajátosságokról, és más a munkájukat a gyakorlatban elősegítő témákról. A Borsoda-Baul-Zemplén megyei bűnmegelőzési tanács szeptember közepén alakult meg, tagjai a bűnmegelőzésben érintett célcsoportok részére új innovatív megoldásokat keresnek, dolgoznak ki és alkalmaznak, illetve már meglévő jó gyakorlatokat vezetnek be, elősegítik a szakemberek képzését. Szabó Péterrel, a tanács titkárával beszélgetünk, a riporter Tóth Éva.
A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács főosztály támogatásával szeptember 16-án alakult meg a Borsoda-Baul-Zemplén megyei bűnmegelőzési tanács, aminek nem titkolt célja az, hogy azok a szervezetek, akik relevánsak lehetnek a bűnmegelőzést érintő kérdésekben, nyilván ezeknek a szervezeteknek a vezetőit, illetve a vezető által delegált tagjait egy ilyen tanácsba hívtuk meg, és ennek pedig az a célja, hogy ha felmerülnek bűnmegelőzést érintő kérdések, kezdeményezések, akkor ezt így hatékonyan tudjuk a megyénkben bevezetni, végrehajtani. Szó van arról, hogy nyilván, hogyha a tanácstagok által egy ötlet kerül elő, egy új módszer kerül elő, akkor ezt közösen megvitatjuk, ezt kipróbáljuk. Nyilván, ami működik, azt erősítjük, ami pedig nem működik, azt pedig nem erősítjük. Azért is lehet erre szükség, hogy a megyénkben ez megalakult, mert például, hogyha Budapesten, vagy de mondhatnék más települést is, kitalálnak egy bűnmegelőzési feladatot, vagy pedig egy módszert, az lehet, hogy kompatibilis azzal az adott megyével vagy városra, de nem biztos, hogy kompatibilis mondjuk Miskolcra vagy Borsod megyében, egy másik várost is említhetnék, nem biztos, hogy kompatibilis más településekkel. És nyilván, hogyha vannak központi törekvések, dolgok, hogyha ezt a helyi sajátosságokkal mi össze tudjuk gyúrni, és szakemberek tudnak ezekben az ügyekben dolgozni, akkor tudunk majd nagyon jó célokat elérni, illetve nagyon jó eredményeket elérni majd nyilván közös cél érdekében. Mi nagyon örültünk, hogy akiket meghívtuk el, fogadták ezt a meghívást, megalakultunk a gyűlésen, és már a megalakulás előtt is már elkezdtünk nagyon sok feladatot végrehajtani, és nagyon sok mindenben gondolkodni, de örülünk neki, hogy tényleg úgy partnerségre találtunk, és most folyamatban is vannak jelenleg is ilyen törekvések.
Mely korosztályra fókuszálnak a bűnmegelőzés tekintetében, tehát a prevenció területén?
Minden korosztályt érintően szeretnénk a prevencióban dolgozni, de azt el kell mondjam, hogy egy nagyon-nagyon hosszú útnak vagyunk a leges legelején, de igazából én nagyon-nagyon bizakodó vagyok, és úgy látom, hogy nagyon innovatív kollégákat sikerült magunk köré gyűjteni.
Borsod megyében konkrétan mely szervezetek vesznek részt a bűnmegelőzési tanács tevékenységében?
Nagyon fontos megemlítenünk, és ami civil szervezet segítségével is életre hívtuk ezt a szervezetet, a Promis Egyesületet kell elsőkörben megemlítenem, ami iskolai prevencióval, konfliktuskezeléssel, kríziskezeléssel, szakképzésekkel foglalkozik. Ezen túl a megyei közgyűlés, az önkormányzati rendészetek, itt Miskolc, Ósz, Kazincbarcika tekintetében, az összes köznevelési intézmény is fenntartó, legyen szó állami, legyen szó egyházi részről, igazából középiskolából, illetve általános iskola fenntartókról, tehát mindenki elfogadta a meghívásunkat. Az egyházak részéről is nagyon örültünk neki, hogy becsatlakoztak a szervezetbe. A megyei rendőrfőkapitányság, a katasztrófa védelem, a polgárőrség, igazából a NESZ egyik, tehát a szociális szolgáltató részről is becsatlakoztak hozzánk. A kormányhivatal is csatlakozott a kezdeményezéshez, tehát már hasonló szervezeteket kértünk fel, akik tényleg tudnak tenni, megfelelő emberi erőforrással és szaktudással rendelkeznek, hogy igazából nyilvízőjelben, hadrendben tudjuk őket kérni, igazából állítani.
És hogyan történik az önök által megfogalmazott célkitűzések gyakorlati megvalósítása?
Nagyon-nagyon fontos megemlítenünk azt, hogy nincs aláfölé rendeltség, hanem itt egy fogalmazhatni, hogy egy kötelékrepülésről van szó a szervezetek részéről, aminek a koordinálása a titkán, vagyis az én feladatom. Tehát nyilván az optimalizálása a feladatoknak, illetve a felkérések, illetve összehangolás a több szervezetnek a munkájára, ez az én feladatom. A feladatok meghatározása az azután fog kristályosodni, miután a megyei bűnmegelőzési stratégiát mi közösen el fogjuk készíteni. Tehát célkitűzésekben benne van az, hogy rövid időn belül mi egy megyei stratégiát elkészítünk, ami a miénk, ami a megyénkre vonatkozik, és nyilván a tanács tagjai közül fogunk alakítani munkacsoportokat, és mindenki a saját szakterületéhez mérten fogja beépíteni a gondolatait, elképzeléseit ebbe a stratégiába, és ebbe a stratégiában nagyon-nagyon fontos olyan elemek jelentkezzenek, mutatkozzanak meg, amit valójában végre is tudunk hajtani, és hatékonyabbá tehet igazából a bűnmegelőzési tevékenységet itt a megyénkben. Hogy ez itt lehet szó programokról, rendezvényekről, továbbképzésekről. Mi nyilván nagyon-nagyon patronáljuk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Belügyminisztérium által elkészített, támogatott képzéseket, amit most például hétfőket, szerdán 26-28-án mi végre is hajtottunk, ugyanis az iskolai szociális munkásoknak a leképzését megkezdtük, és kompetenciájukat bővítve, illetve eszköztárukat egy kicsit növelve, mert nagyon-nagyon pozitív lett. Tehát ebben a stratégiában szeretném majd megfogalmazni azokat a célkitűzéseket, aminek a mentén el tudunk indulni. És nyilván, ami működik, erősítjük, ami nem működik, azt át fogjuk alakítani, felül fogjuk vizsgálni.
És akkor nézzük az elmúlt napokban megrendezett bűnmegelőzés az iskolában elnevezésű képzésüket, amit már ön is említett. Legfőképpen mire fókuszáltak, és kiknek rendezték ezt a képzést?
Fontos volt részünkre, hogy jól működő programokat elhozzunk ide a megyébe. Most a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatva van egy olyan képzés, aminek az a neve, hogy bűnmegelőzés az iskolában. Ezt a képzést, ezt a Szegedi Bűnmegelőzési Központ dolgozta ki, és igazából ennek idézőjelben a licenszét mi megkaptuk, hogy mi ezt az ő égiszük alatt oktathatjuk. Itt arról van szó, hogy egy háromnapos képzésre vannak bedelegálva a szakemberek, ezt igazából fogjuk szélesíteni nyilván kapacitástól függően azt, hogy hány főre tudjuk ezeket megrendezni. Általában tréning csoportokról van szó, tehát ilyen 12-15 fővel dolgozunk együtt. Ez a hatékonyság miatt van így kitalálva, tehát sokkal jobb az interakció, úgy interaktívabbá tehetjük a programot. Itt, amire fókuszálunk, az az, hogy amivel ők találkozhatnak, itt most az iskolai szociális segítőkről van szó, veszélyének az alkalmazottairól, kollégáiról, amivel ők találkozhatnak az iskolában problémákkal, eviáns magatartás formákkal, egyébként hogyan tudnak ők hatékonyan fellépni, a prevenció területén milyen olyan módszerek vannak, amiket ők is kipróbálhatnak, alkalmazhatnak, illetve nagyon fontos az, hogyha beszaladnak valamiféle deviáns magatartás formába, akkor azt hogyan, kinek, mikor, milyen formában kell tovább jelezni, nyilván kompetencia határokon belül. Ugyanis amit mi tapasztalunk az az, hogy van olyan intézmény, aki tologatja maga előtt a problémát, vagy próbálja igazából úgy elhallgatni, nem áll bele ebbe a helyzetbe, viszont van ez az intézmény, és van ez az alkalmazott, ott van ott az a kolléga, aki viszont kompetencia határait nem betartva, de nyilván segítő szándékkal szeretne intézkedni bizonyos ilyen dolgok. Gondolok itt egy családon belül erőszakot feltárnak, egy kábítószerfogyasztás, vagy egy agresszív magatartás forma. Van, amit meg tud oldani helyben a szakember, de kompetencia határok valami már nem rátartozik. Viszont kitől, hogyan kérhetek segítséget? Ebben is mi megadtuk igazából a válaszokat. Természetesen minden képzésünk után felajánljuk az itt lévő szakembereknek, hogyha bármi problémával találkoznak, amiben úgy érzik, hogy már nem rájuk tartozik, hívjanak fel minket, keressenek, és amire mi nem is tudunk megoldást adni, de fogjuk tudni, hogy kinek kell ezt a problémát tovább delegálni, kinek kell tovább jelezni, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni, és hatékonyan legyen igazából lereagálva ez a helyzet.
Olvasom erről a rendezvényről, hogy a képzés a megoldásokra és a prevencióban alkalmazható új módszerekre fókuszál. Ezt ön is említette az előzőekben. Tudna nekünk egy új módszert említeni, például a családon belüli erőszakra? Hogyan tudja ezt kezelni egy messzegyi dolgozó?
Családon belüli erőszak az egy nagyon kényes kérdés. Nyilván fel tudjuk hívni az intézményeknek a figyelmét, illetve az ott dolgozók figyelmét, hogy amennyiben olyan észlelnek, hogy a gyermek visszahúzódó, a gyermekről magatartása nagyon-nagyon megváltozott, a baráti kör megváltozott, akár ki van rekesztve, a testén esetleg külsérelmi nyomok láthatóak. Ez az a helyzet, amit már egy messzegyés dolgozó vagy egy pedagógus nem biztos, hogy a helyén tud kezelni, ezért nagyon-nagyon fontos a jelzőrendszer tagoknak a szerepe, és nagyon fontos az, hogy megfelelő jelzést tegyünk innentől kezdve. Tehát, hogyha ilyet észlelünk, akkor nagyon fontos az írásos jelzés, nagyon fontos, hogy tovább jelezzük ezt a problémát. El szoktuk mondani, hogy nem azt kérjük az intézményben dolgozóktól, vagy az ezt észlelőktől írják le azt, hogy XY bántalmazzák, mert ez nem biztos, ez csak egy nézés, hanem írják le azt, hogy a gyereken külsérelmi nyomok láthatóak, külső kihatás nyomai, amelyre megfelelő magyarázatot adni nem tudott. És delegáljuk tovább ezt a problémát, nyilván bűncselekmény gyanúja esetén tegyünk jelzést a rendőrségnek, iskolarendőrnek, illetve tegyük meg a megfelelő lépéseket írásban a hatóságok irányába, és majd ők körbejárják ezt a problémát. A legfontosabb a jelzés, és a legfontosabb, amit próbálunk a szakembereknek megtanítani, hogy nincsenek egyedül, a problémát tovább kell jelezni, mert együtt összefogva sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni. Egyedül ne álljanak bele olyan problémába, amit nem biztos, hogy meg tudnak oldani, hanem ezt tovább kell jelezni, nyilván megfelelő határokon belül, megfelelő módszerek segítségével. Például, amit ön kérdezett, hogy milyen módszereket tanítunk szereket a prevenció területén, nagyon-nagyon fontos az élmény alapú módszereknek az átadása. Nagyon fontos, hogy drogprevenciós előadást lehet úgy is tartani, hogy a drogszót ki sem ejtjük a szánkon, mert élménnyel szemben élményt állítunk, az emberi értékeknek a fontosságát emeljük ki. Hogy tudja mondjuk elveszíteni egy fiatal a boldogságot, a barátokat, az egészséget, a családot, ezt különböző játékos módszerekkel vezetjük rá, és ők nagyszerűen mondják azt, hogy hogyan tudják ezeket az életben elveszíteni. Alkoholfogyasztás, bűncselekmény elkövetése, kábítószerfogyasztás, és így lehet témát indítani. Tehát a frontális oktatásnak a prevencióban vége van. Nincs értelme. Ezek a gyerekek, ezek a fiatalok 1000 oldalról kapják az impulzusokat, és ha beültetem egy 45 perces, vagy 90 perces órára, ami frontális, hát ő ott mindent fog csinálni, de figyelni nem azt garantálom. Élmény alapú kell, hogy legyen.
A háromnapos képzésen az online tér veszélyeiről is szóltak az előadók, szó volt tehát az online tér veszélyeiről is. Arra szeretném önt kérni, hogy foglalja nekünk össze, hogy mik az online tér veszélyei, és hogyan lehet ezt kezelni.
A Covid ideje alatt a kollégámmal, Majó Már Gáborral, kulturális antropológus és szociálpedagógus kollégámmal, a Promisz Egyesületnek az elnöke, mi úgy gondoltuk, hogy amikor beütött a Covid, lesz idézőjelben időnk egy picit pihenni, egy kicsit úgy programokat kitalálni, rendezvényeket, módszereket, tudunk igazából ötletbörzézni. Hát ezt mi nagyon rosszul gondoltuk, záporoztak a megkeresések a szülőktől, a pedagógusoktól és a szakemberektől, hogy segítsünk, ugyanis azzal, hogy a családok idézőjelben hazakényszerültek, és nyilván az egészségük megóvás érdekében lettek hozva ezek az intézkedések, így ezzel párhuzamosan, hogy a gyerek sokkal több időt töltött az online térben, ezzel párhuzamosan megnőttek az áldozattá válásnak a lehetősége. És felerősödött ez, hogy bűncselekmény áldozatainak válhatnak. Továbbá a függőségeknél nagyon érdekes, hogy az embereknek a kábítószer, az alkohol, a dohányzás, a kávé jut eszébe első körbe, holott az online függőség az egy jelenlévő dolog. És nem győzzük felhívni a figyelmet arra, hogy legyenek otthon erre szabályok, mert rendkívül addiktív tud lenni, nagyon nagy problémát tud okozni. Jelen pillanatban most nekünk a munkánknak a 70%-át az online tér veszélyei töltik ki, hogy ebben nyújtunk segítséget. Viszont én hiába mondok bármit, és hozok bármilyen rendezvényt, a család a legfontosabb szocializációs szintér, az kellene, hogy legyen, és a családon belül, amennyivel a szülők nem látják át azt, hogy itt probléma van, és szabályokat kell hozni. Itt idézőjelben szerződést kell otthon kötni a gyerekkel, értékrendet kell adnunk a gyerkőcnek. Ha látjuk, hogy mit csinál érték, ítéletet kell mondanunk arról az influencerről, például, vagy azzal a játékról, amivel foglalkozik a gyerkőc. Hogyha viszont a szülő nem próbálja megérteni azt, hogy mi történik az én generációval, ezzel a generációval, nem érti meg azt, hogy ő mit használ, miért használ, és a technikai eszközöket nem kezdi el, nem kezd utána nézni a szülő, nem kezd magát ebben fejleszteni, nem tudja a kesztyűt felvenni, ha nem tudja kesztyűt felvenni, hogy a gyereknek nem tud vagy segíteni. Nagyon fontos ezt a generációt megérteni, az ő erősségét felhasználni arra, hogy igazából, hogy egy mentálisan teljesen egészséges korosztályt tudjunk felnevelni, és ezt meg tudjuk tartani. A szülőknek a segítsége ebben elengedhetetlen. Tehát mi tarthatunk bármilyen prevenciót, tarthatunk bármilyen eszköztár bővítést, hogy ha nincs megfelelő szabályrendszer, és nincs megfelelő komolysággal kezelve az online tér, akkor igazából így egyedül mi ehhez kevesek vagyunk. Még el szoktam mondani, hogy maga a bűnmegelőzés az nem egy ember, meg egy-két szervezet feladata, hanem ez közös társadalmi érdek.
Ha jól értem önt, akkor ebben óriási szerepe van a családnak, óriási szerepe van annak, hogy mennyire alakul ki egy bizalmas kommunikáció a szülő és a gyermek között.
Igen, itt most ön ki is emelte a lényeget. Bizalom, kommunikáció. Tehát most a gyerkőcnek baja van, látja azt ő rajta, megkérdezi. Tehát ezeket az önök bölcsességeket, hogy kisfiam, majd az idő elrendezi, bárcsak nekem is ennyi gondom lenne, jaj, ne foglalkozz vele, ezeket az önök bölcsességeket, ezeket szeretném, hogyha a szülők elfelejtenék. A gyereknek az a problémája, hogy József összeveszett Ferikével, akkor szálljuk rá azt az 5-10 vagy 20 percet arra a gyerekre, és hallgassuk meg, hogy mi a problémája, hogy történt ez, az ő gondját, baját. Mert nekünk felnőttként lehet, hogy ez egy apró semmiségnek tűnik, viszont őnek ez a legnagyobb problémája. És hogyha ezt olyan nem tudja megosztani, mint szülővel, így megszakad a kommunikáció, megszakad a bizalom, és mit fog mondani a gyerek? Apám, anyám úgyis csak leráz engem, felesleges neki elmondanom, megszakadt a történet. Nagyon sokszor elmondjuk azt, hogy az online élettérnél, hogy akinek Instagramja van, Facebookja van, stb., hogy hány követője van, hány ismerőse van, nagyon büszkén szokták elmondani a gyerekek, hogy hát 1000, 2000, 3000, kérem négy szerint, és akkor csak néznek. Hogy valóban ismerős az ismerős, akkor miért kellett őt visszajelölni? Kivel kommunikál? Tudja a szülő, hogy a gyerek kivel kommunikál? Kivel mit oszt meg? Tudja az, hogy például játékon keresztül, akivel csetel? Valójában az tényleg az a profil, az valóban tényleg gyerek vagy egy felnőtt. Az A-profilok, azokkal tele van igazából az internet. Nagyon-nagyon fontos megemlítenünk, és rendkívül sok problémánk van, például a TikTokkal, amire azt hiszik a szülők, hogy egy nagyon aranyos, kedves kis applikáció, amin eltátikáznak, eltáncikáznak a gyereket, tele van erotikus, drágára, agresszív tartalommal, amivel mi nagyon küzdünk, amellett, hogy egy adat halászprogramról van. De nagyon sok ilyet tudnánk említeni. A szülők akadémiáján, amiket mi szoktunk például tartani intézményekben, ott mi el szoktuk mondani iskolára szabottan, hogy mit tapasztaltunk, a gyerekek milyen applikációkat használnak, milyen influencereket követnek, milyen érdekes szó influencerek, befolyásoló. De hát amikor a gyerekeknek azt mondjuk, hogy te befolyásolót nézel, akkor ők ezt kikérik maguknak, hát őket lehet befolyásolja más senki, ez is egy érdekes. Tehát mi próbálunk mindig alternatívát is adni a szülőknek, hogy mik azok az eszközök, mik azok az applikációk, mik azok a biztonsági lépések, amiket ők megtehetnek. Nem arról van szó, hogy a szülő ilyen verociraptor nyomozó üzemmódba menjen haza, és akkor átölje a gyerekre a szokát, következetesen, szépen, fokozatosan. Próbálja megismerni, hogy ez a gyerek mit csinál az online térben, kicsit a szülők menjenek át ilyen diák funkcióba, hogy mit csinálsz, megtanítanád nekem, hogy a gyerek büszke lesz arra, hogy valamit anyának, apának tud tanítani. Ezzel én tudom manipulozni, hogy ő mit csinált. Magyarázza el nekem a gyerek, hogy miért tesz. Próbáljuk ezt megérteni.
Hogyan folytatja munkálkodását a bűnmegelőzési tanács? Most ugye egy előadást tartottak a bűnmegelőzés az iskolában elnevezéssel a későbbiekben. Milyen terveik, elképzeléseik vannak itt Miskolcon?
Nagyon fontos, hogy új módszereket is szeretnénk ide behozni. Nagyon szeretnénk élménypedagógiai foglalkozásokat tartani, képzéseket tartani szakembereknek, amiket ők az oktatási intézményekben, közlelési intézményekben is fognak tudni alkalmazni a gyerekekkel. Ezek csapatkohéziós bűnmegelőzési elemeket tartalmaznak. Emellett a bűnmegelőzés az iskolában képzésre. Már éppen a mai napon egyeztettem a Meszegyenek az egyik képviselőjével, hogy már a következő csapatot is szeretne delegálni. Tehát első körben mi a Miskolci szociális segítők közül mindenkit be szeretnénk erre képezni. Utána ezt a képzést nyitjuk a pedagógusoknak, illetve más jelzőrendszeri szakemberek részére is. Emellett mozaik programot fogjuk elkezdeni végrehajtani. A projekt időszakunkban 4 intézményt fogunk meglátogatni, ami arról szól, hogy másfél-két hónapon keresztül egy intézménybe bemegyünk, ott megnézzük, milyen házirendje, protokollja van, leképezzük a pedagógusokat, kapnak egy eszköztárbővítést, foglalkozunk a gyerekekkel, foglalkozunk a szülőkkel, jelzőrendszer szakemberekkel is. És mondhatnám azt kicsit közhelyesen, hogy van egy álmom, hát az lenne az én álmom, hogy minden közlelési intézményben legyen legalább 2 olyan szakember, aki ki van képezve, és aki tudja azt, hogy ha valami deviáns magatartás formával találkozik, hogyan, kinek, merre tudja ezt jelezni, hogyan kell a problémát kezelni, hogyan lehet elindulni azon a téren, hogy igazából ez a probléma legközelebb ne ismétlődjön meg, illetve megfelelőképpen legyen kezelve. Ez nagyon fontos lenne. Nyilván a Covid-ban mi most meg vagyunk fogva, tehát elég sok mindenben, én nagyon pusztrát is vagyok emiatt, hogy szeretném nagyon aktívkodni, viszont nyilván a törvényi rendelkezések ezek nem teszik nekünk lehetővé, hogy face-to-face sokkal több rendezvényprogramot hajtsunk végre. Ezen is dolgozunk, és igazából már most az online képzésekre is megvan minden technikai lehetőségünk, úgyhogy próbáljuk igazából áthidalni ezt a problémát. Mik a tervek? Nyilván stratégia elkészítése, programok, rendezvények lebonyolítása, offline és online. A képzéseket folytatni fogjuk, és végre fogjuk hajtani, hogyha nyilván olyan törvényi rendelkezések lesznek, hogy nem lehet megfelelő védőtávolsággal, maszkkal, stb. Végrehajtani face-to-face, akkor ezt online fogjuk végrehajtani. Be fogjuk vezetni az élménypedagógiai módszereket és a képzéseket.
Ez az élménypedagógiai módszereket többször említette. Miről szól ez?
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak egy nagyon-nagyon patronát képzéséről van szó. Ez arról szól, ez egy többnapos képzés, ahol kiemeljük egy kicsit a szakembert a közegéből, ez ilyen ottalgós képzésről van szó, nem véletlenül. Kivisszük egy olyan környezetbe, ahol alacsony kötél technikától kezdve mindenféle játékos, csapatkohéziós feladatokat kell végrehajtani, akár LEGO elemekkel is, ami nem csak arról szól, hogy az ott lévő szakemberek megismerkednek, de ez is azért egy nagyon-nagyon fontos célja, hanem olyan élményszerű játékos feladatokat mutatunk be nekik, amiknek birtokában ezeket ők tovább tudják a gyerekekkel is alkalmazni. Uh-huh. Ezek a módszerek, ezek úgy vannak kitalálva, hogy nem egy ilyen hú, de anyagi forrásból kell biztosítani az eszközöket erre, hogy nagyon jó osztályfőnöki órákat, vagy testnevelés órákat, lehet felevelő osztálykirándulásokat ezzel kiegészíteni, de tábori programokba is be lehet tenni. Tehát mi a bűnmegelőzéssel úgy vagyunk, hogy vannak programok, ami nem csak a miénk, és csak magunknál tartjuk, mert ezt másnak nem adjuk oda, hanem ellenkezőleg a bűnmegelőzés az mindenki. És ha van egy jó módszer, azt be kell mutatni, és hogy csinálják a kollégák, és hogy profitálnak belőle a gyerekek, illetve másznak emberek, szülők, bárki. Tehát ez nagyon fontos.
Végezetül szóljunk a Promisz Egyesületről. Hogyan került kapcsolatba ez a civil szervezet a bűnmegelőzési tanáccsal?
Igazából, amikor a kollégám büntetés végrehajtási vonalról érkezett, ilyen rendőrségi vonalról érkeztem, és amikor mi kikerültünk a rendszeren kívülről, a hivatásos szervezetek kívülről, akkor folyamatosan zelkoroztak a megkeresések, hogy jó, mi elmentünk, csináljunk már valami olyat, amivel ezt a munkát mi tovább tudjuk folytatni. És a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács azt mondta, hogy rendben van, akkor ő ezt támogatja ezt a törekvésünket, és mi lenne, ha ezzel párhuzamosan, hogy nekünk van egy ilyen alapított egyesület, a Promisz Egyesület, mi lenne, hogyha ezzel párhuzamosan megalakulna a bűnmegelőzési tanács, aminek mi nagyon-nagyon örültünk. Nagyon szoros a kapcsolat a bűnmegelőzési tanácson, minden továbbképzésükön megjelenünk, szinte napi kapcsolatban vagyunk, és teljesen tudunk azonosulni azokkal az elvekkel, amiket ők képviselnek. Úgyhogy a Promisz Egyesület az úgy jön képbe, hogy ezt mi alapítottuk a Majó Márk Gáborral. A tagjai igazából nagyon szigorúan szakmai és gyakorlati tudással rendelkező szakemberekből áll, akiket mi kérünk fel, és ők dolgoznak nekünk, segítenek be nekünk, és igazából így jön a képbe a Promisz Egyesület. Az Egyesület irányában nagyon-nagyon sok megkeresés érkezik szülői részről, szakemberi részről, de egyéni esetkezelésről igazából van szó, de nyilván ezekről nem beszélhetek.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Borsodabaúj Zemplén megyei bűnmegelőzési tanács tevékenységébe nyerhettünk bepillantást, a közelmúltban megrendezett bűnmegelőzés az iskolában elnevezésű képzés kapcsán. Ezen a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény iskolai szociális segítői vettek részt. A szakemberek interaktív és élményalapú módszerek segítségével kaptak képzést, egyebek mellett a fiatalok által használt applikációkról, az online tér veszélyeiről, a kompetenciahatárokról, a jelzőrendszeri sajátosságokról és más a munkájukat a gyakorlatban elősegítő témákról. Szabó Péterrel, a tanács titkárával, a Promisz Egyesület munkatársával beszélgettünk. A riporter Tóth Éva volt.